Jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit a 2/2025. február 13-i határozattal létrehozott bizottság ülésén. Köszöntöm a bizottság tagjait, főigazgató úr és a főjegyző urat, valamint képviselőtükben jelenlevő munkatársakat, valamint azokat is, akik az online közvetítésen kísérik munkánkat, és köszöntöm vendégünket. Ezennel megnyitom a 2/2025. február 13-i határozattal létrehozott bizottság 2025. május 13-i ülését. Szavazógépben mindenki bejelentkezett, felhívom mindenki figyelmét, hogy a bizottsági ülésről szó szerinti hanganyag leírat, illetve videó és képfelvétel is készül, valamint a nyílt ülés teljes időtartam alatt élőben is közvetítjük. Majd megkérem kedves vendégünket, amikor majd szót kap, akkor a mikrofont kapcsolja be és mutatkozzon majd be. Határozatképesség megállapítása következik, 6 fővel a bizottság határozatképes. Napi rendelőti tájékoztatóban szeretném elmondani mindenkinek, hogy kimentek a meghívók. Szijjártó Ákos volt felügyelőbizottsági elnök, visszajelzett, hogy a mai napon nem tud részt venni a bizottság ülésén, utána pedig külföldre utazik, de írásban várja a kérdéseinket, úgyhogy ezt majd a témafelelőssel közösen összeállítjuk a kérdéssort és elküldjük számára. Rosta Ferenc, jelenlegi felügyelőbizottsági elnök úr elfogadta meghívásunkat, ő itt is van. Köszönjük szépen, hogy eljött. A könyvvizsgáló levelét én továbbítottam, ő nem kívánt részt venni az ülésen, valamint meghívó ment még egy Budapest Brand munkavállalónak is. A beszámolóhoz 3 írásos vélemény érkezett, a Fidesz, a Tisza és a Podmanicki frakciók részéről. A könyvvizsgálói vélemény is megérkezett, az a végelszámoló véleményével együtt továbbításra került a bizottsági tagok számára. Napirend elfogadása következik, meghívó mindenkinek kézbesítésre került. Először a napirenddel kapcsolatos javaslatról döntünk. Az én javaslatom arra tekintettel, hogy Rosta úr itt van, hogy a 3-as napirendet rakjuk az 1-es napirend helyére, és akkor utána folytassuk a többivel sorrend szerint. Van-e ettől eltérő kérés? Nem látok, akkor indítható a szavazás. A bizottság a napirendjét 6 igen szavazattal elfogadta. Az első napirendi pontunk meghívott személyek meghallgatása. Jelen van dr. Rosta Ferenc, a Budapest Brand Nonprofit ZRT felügyelő bizottságának elnöke. Először csak szeretném ismertetni a menetrendet. Fel fogok tenni pár kérdést Rosta úrnak, és utána a bizottsági tagok is jelentkezés sorrendjében fel tudnak tenni kérdéseket. Én azt javaslom, hogy témakörönként menjünk, és akkor gyűjtsünk össze egy csokor kérdést, és arra ön tud válaszolni. És kérem a bizottsági tagokat is majd, hogy esetleg a válaszba ne vágjunk bele, hanem hogyha van még tisztázandó kérdés, akkor azt a következő körben tegyék fel. Jó, köszönöm szépen, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, Rosta úr. Arra szeretném csak én, hogy akkor mutatkozzon be a jegyzőkönyv kedvéért is, név és titulus.
Igen, Rosta Ferenc vagyok, a Budapest Brand Nonprofit ZRT-nek a felügyelő bizottság elnöke 2025. január 1-től. Egyébként a hivatal alkalmazottja, azt mondja, hogy az adatok kedvéért ennyi, elég is.
Rendben, köszönöm szépen, akkor az első két kérdésemet azt már ki is pipáltuk, úgyhogy ön a hivatal alkalmazásában áll, csak a jegyzőkönyv kedvéért, ugye azt tudjuk, hogy a fővárosi közgyűlés decemberi ülésén, mivel lejártak a felügyelőbizottsági megbízások, nem csak ennél a cégnél, hanem nagyon sok más cégnél is, főleg hivatali munkatársakat választott be a felügyelő bizottságokba idén május 31-éig, ugye, ha jól tudom, főjegyző, így van. Jó, rendben van. Az én kérdéseim, ugye most önt főleg a 2021-es beszámolóról fogjuk kérdezni, hiszen ön 4,5 hónapja nagyjából elnöke a Budapest Brandnek. Nekem az a kérdésem, hogy mennyi ülést tartottak eddig, és ezeken miről volt szó, tárgyaltak-e esetleg a szabályzatok aktualizálásáról? Volt-e arról szó, hogy a jelenleg a Budapest Brandnél található szabályzatokat aktualizálni kell? Erről szó volt-e bármelyik felügyelőbizottsági ülésen? Konkrétan a számviteli politika szabályzatot azt vizsgálták-e, és a 2024-es beszámolót mikor kapták meg, és mennyi idejük volt azt megvizsgálni? Köszönöm.
Azt szembe is kapcsolva. A három ülést tartottunk eddig. Az első ülésen leginkább technikai jellegű döntéseket hoztunk meg, tehát a felügyelőbizottsági ügyrendjéről döntöttünk az egész éves ciklusra tekintettel, módosítottuk a felügyelőbizottság ügyrendjét, tehát az a felügyelőbizottság munkatervét határoztuk meg, és módosítottuk a felügyelőbizottság ügyrendjét a létszám és a személy összetétel vonatkozásában. A második alkalommal elfogadtuk a belső ellenőr tagjaiéről szóló beszámolóját, és a harmadik alkalommal kerül sor a tavalyi éves beszámoló elfogadására, valamint a első és másodéves likvid munkatervnek az elfogadására, likvid tervnek az elfogadására, ezek voltak az érdemi döntések, és hát a beszámolóval kapcsolatos összes érdemi döntést tettem, a felügyelőbizottság döntése, a tavalyi éves felügyelőbizottsági tevékenységről szóló elfogadása, a compliance jelentés elfogadása és minden egyéb olyan döntés, amit a beszámolóval rendszerint a felügyelőbizottság elfogad. A munkatervünk során nem merült fel a belső szabályzatoknak a felülvizsgálata, és ennek körében a számviteli politikának a felülvizsgálata sem. Semmi olyan körülmény nem merült fel, vagy semmilyen információ nem jutott a birtokunkba, ami azt indokolta volna, hogy ezeket a szabályzatokat felülvizsgáljuk. A tevékenységünk megkezdése során ellenőriztük mindazokat a kötelező szabályzatokat, amelyek a cég működéséhez szükségesek, és minden egyéb közzétételi kötelezettséget, amik a dokumentumaikkal kapcsolatos. Úgy láttuk, hogy ez valamennyi rendben van, teljesített a cég részéről, úgyhogy szabályzatok felülvizsgálatával kapcsolatban nem láttunk olyan szükséget, ami ezt indokolta volna.
Köszönöm szépen. Még azt szeretném kérdezni, hogy a felügyelőbizottság az március 12-én fogadta el a bizottságot, hogy akkor volt az ülés, hogy nagyjából emlékszik-e, hogy mennyivel előtte kapták meg a beszámolót átnézésre?
Március 7-én hívtam össze az ülést, és előtte már egyeztettünk a beszámoló tartalmáról. Hát mennyivel előtte kaptuk meg, nem tudom, kb. Három vagy négy nappal, és a mi összetételünk az három tagú, ez a felügyelőbizottság, én elnökként jogász vagyok, volt még két tagja, az egyik jogász végzettségű, a másik számviteli végzettségű kollega, szintén a hivatal alkalmazásában, és a belső munka megosztás szerint elsősorban rá delegáltam azt, hogy a beszámolóval, a számadataival kapcsolatos ellenőrzést az folytassa le, és folyamatosan kapcsolatban állt a céggel, ugye egyébként is a beszámoló előkészítése során a controlling főosztály részéről, úgyhogy elsősorban az ő véleménye és ellenőrzési tevékenysége során állapítottuk meg azt, hogy akkor ez a beszámoló a felügyelőbizottsági ülésre bocsátható és tárgyalásra alkalmas, és az összes mellékletet szintén ezzel kapcsolatban megvizsgáltuk, az összes kiegészítő dokumentumot, és akkor így állt össze egy végleges dokumentumcsomag, amit március 7-én a meghívóval együtt kiküldtem a tagoknak.
Jó, tehát akkor jól értem, amikor a március 7-én ment ki a meghívó, azelőtt egy pár nappal megkapták már a beszámolót áttanulmányozásra. Igen, és a felügyelőbizottság azon tagja, aki számviteli tapasztalattal rendelkezik, akkor ő az, aki a controlling főosztályon dolgozik. Igen. A Városházán.
Igen.
Értem.
Jó, mert itt
arról beszélünk, hogy a bizottság szerint kimaradt egy mérlegsorra a beszámolóból, akkor az ott sem került észrevételezésre. Tehát erről nem volt szó, erről, ez nem került szóba a bizottság ülésen.
Nem, ez nem került szóba.
Köszönöm. Van-e más bizottsági tagnak kérdése? Böjte Péter, parancs.
Köszönöm a szót. Részben már megválaszolásra került, de azért én is felolvasnám a négy kérdésemet. Hogy első az lenne, hogy a beszámoló formai részét vizsgálták-e, gondolok itt kifejezetten a tagolásra, illetve kapott-e értesítést arról a felügyelőbizottság, hogy a 2024-es beszámolót újra kell véleményezni, ha beszúrják ezt az úgynevezett sort, amiről itt korábban is szó volt. Illetve vizsgálták-e a számviteli törvénynek való megfelelőségét a beszámolónak, illetve milyen szempontból vizsgálták még ezt a 2021-es évi beszámolót, mint testület, illetve az alapszabály szerint kapott értesítést a felügyelőbizottság arról, hogy az alapító végelszámolást tervez, és kialakította erről a véleményét a felügyelőbizottság. Ha ezzel kapcsolatban mégis volt vélemény, akkor ezt a mellékletben miért nem töltötték fel, illetve egyéb információk van esetleg, amit meg szeretnének osztani a bizottsággal. Köszönöm szépen.
Parancsa.
Igen. Formai szempontból vizsgáltuk el a számviteli beszámolót minden bizonnyal, tehát ismét visszautalnék arra, hogy a első munka megosztásunk szerint volt egy számviteli végzettségi rendelkező kollega, tehát elsősorban rá bíztam ennek a vizsgálatát. Egyébként pedig a beszámolóval együtt a független könyvvizsgálói jelentés is megérkezett, és ő sem hívta rá fel a figyelmet, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen külön vizsgálandó tényező van, aki egy észrevétele volt kimondottan a figyelemfelhívás körében az, hogy a tulajdonos a 2025-re tervezett, nem tudom, költségvetési tér, tehát azt is nem hagyta jóvá. Tehát látszott az ő beszámolója, valamire fel akarja hívni a figyelmet, akkor felhívta, ebből következőleg egyéb tényezőkre pedig nem hívta fel a figyelmet, tehát rendben lévőnek találtam. Tehát mindezeket az információkat összevetve, tehát külön formailag nem vizsgáltuk, tehát ez a sor, amire ön utalt, tehát ezt, hogy a vizsgálata megtörtént-e vagy sem, feltételezem, hogy megtörtént az összessel együtt, de külön figyelemfelhívás nem történt ezzel kapcsolatban. A harmadik kérdésére nem emlékszem, azt megtenni, hogy elismétli?
Igen, volt az, hogy kaptak értesítést a végelszámolásról, és hogy erről alakítottak ki véleményt, és hogyha ez a vélemény megjelent, akkor a mellékletben viszont miért nem töltötték ezt föl. Igazából ennyi volt, köszönöm.
A előterjesztésig, a beszámolóról való döntésig nem kaptam sem formálisan, sem informálisan információt.
Köszönöm szépen, van-e még bárkinek kérdése? Nincs. Nekem lenne még egy kiegészítő kérdésem. Az, hogy vezérigazgató úr felmondásáról ön értesülte, és hogy mikor, és hogy ez a dátum, ez április 29-e előtt volt-e? Tehát, hogy valamelyik felügyelőbizottsági ülésen, vagy kettő ülés között, vagy szóban, vagy írásban önökkel közölte a vezérigazgató úr, hogy beadta felmondását a főpolgármesternek.
Értesültem, formálisan nem, tehát ezt nem közölte vele, azt mondja, hogy sajtóból értesültem, de az időpontját azt már nem tudom pontosan.
De hogyha nagyjából visszaemlékszik, a vezérigazgató úr az ilyen december környéken, amikor elfogadásra került a 2025-ös fővárosi költségvetés, akkor ugye ő elmondta a sajtóban, hogy ő nagyjából a beszámoló elkészítéséig, elfogadásáig marad. Nem emlékszem pontosan, hogy melyik terminológiát használta. Ez akkor jelent meg a sajtóban. A következő alkalommal a sajtóban akkor jelent meg erről hír, amikor a fővárosi közgyűlésen derült ez ki április 30-án. Ezért kérdezem, hogy 29-e környékén értesült róla, vagy már korábban, mert a vezérigazgató és főpolgármester úr tájékoztatása szerint a vezérigazgató az április 1-én adta be a felmondását.
Őszintén szóval nem tudom pontosan a dátumot. De biztos, hogy idei tudomásul van erről a tényről, de hogy ez pontosan mikor történt, azt nem tudnám megmondani.
De akkor azt meg tudja erősíteni, hogy írásban a felügyelőbizottság hivatalosan nem kapott erről értesítést.
Ezt meg tudom erősíteni.
Köszönöm szépen. Nekem nincs több kérdésem. Van-e még másnak kérdése? Rosta úr, köszönjük szépen, hogy bejött. Ja, bocsánat. Igen. Akkor Kaltenekker, Dániel.
Köszönöm a szót, elnézést a késésért. Üdvözlök mindenkit. Nekem annyi kérdésem lenne, és ez lehet, hogy a főjegyző úr tudja erre a választ, meg nem voltam itt, úgyhogy azért külön elnézést kérek, hogyha esetleg már elhangzott, de hogy esetleg a felügyelőbizottság részéről merült-e föl igény, vagy az önök részéről, meg a, vagy a hát mondjuk ugye a főpolgármester úr részéről a polgári törvénykönyv általán most szó szerint idézni nem tudott szakaszának alkalmazása tekintetében, miszerint a felmondás hatályosulása 60 nappal, tehát a 60. napon lép életbe abban az esetben, hogyha a társaság működése ezt megkívánja. Hogy erről merült-e föl a főpolgármesteri hivatal részéről, vagy a felügyelőbizottság részéről. Most ugye ez az időállapot tekintetében az azért furcsa, és lehet egy kicsit lárpullárt, mert ugye azt követően a fővárosi közgyűlés hozott egy döntést, miszerint egyébként visszahívja. Viszont van egy olyan időállapot, amikor már megtörtént a felmondás, és a felmondásnak a tulajdonos, vagy a tulajdonosi jogokat a testület helyett részben gyakorló főpolgármester részéről föl kellett volna, vagy mindenképpen vizsgálni kellett ezt, hogy a társaság működőképessége megköveteli-e azt, hogy ezen felmondás, a felmondás közlésétől számított 60. napon válik csak hatályossá, ha és amennyiben a társaság működőképessége ezt megkívánja. Hogy vizsgálták ezt a kérdést, hogy foglaltak-e ezzel kapcsolatban állást?
Felügyelőbizottság részéről nem vizsgáltuk. Hát, véleményem szerint nem tudom én, a felmondással, hatályosulással kapcsolatos információnak hozzám el kellett volna jutnia, akkor valószínűleg az megtette volna felé ezt a felmondási nyilatkozatot tették, de hozzám nem jutott el ilyen információ, én külön nem vizsgáltam.
Böjte Péter, parancsán.
Köszönöm, csak még egy kiegészítő kérdés, hogy a ugye említette, hogy a felügyelőbizottság egyik tagja a számvitellel foglalkozott, és ugye azt szeretnénk megkérdezni, hogy ő részt vette ebben a törvényelemzés megírásában. Ugye a TFO ír mindig véleményt minden előterjesztéshez, hogy ebben részt vette ez a tag esetleg. Köszönöm.
Hát ezt konkrétan nem tudom megmondani, hogy részt vette az elemzésében. Tehát a hivatali tevékenységére nem látok rá, tehát a felügyelőbizottsági tagként vettem igénybe az ő munkáját, az ellenőrzés volt a feladata, azt elvégezte, úgyhogy az ő tevékenységéről ennyire láttam rá, egyben tudok nyilatkozni róla.
Köszönöm, csak ennek kapcsán akkor megkérdezem a főjegyzőt, hogy itt van-e összeférhetetlenség, mert ön, mint a hivatal képviselője, ugye ezt tisztázzuk.
Én nem látok ilyen összeférhetetlenséget.
Jó, köszönöm. Kartlenker Dániel, parancsoljon.
Igazából csak egy jegyzőkönyv kedvéért közben megtaláltam, ez a PTK 3. könyv 25. paragrafus 4. bekezdése, ami azt mondja, ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselők jelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá. Igazából ezt erre vonatkozóan tettem föl kérdést.
Én, ha jól értelmezem, akkor ugye a maga felmondás az április 1-én történt meg, és ugye innen számítódik a 60 nap, de időközben a Fővárosi Közgyűlés, mint tulajdonos, az hozott egy határozatot arról, hogy a cégnél megkezdődik a végelszámolás május 1-ével, és magában az előterjesztésben is ugye jelezve volt, hogy a vezérigazgatónak bár már május 1-től nem ő a hivatalos képviselője a cégnek, hanem a végelszámoló. Ettől függetlenül még vannak feladatai, és azokat 30 napon belül el kell látnia. Tehát én, hogyha úgy jól számolom, akkor ez a 60 nap úgymond ebben az időtartamban megvan, függetlenül attól, hogy most a végelszámolás történik-e vagy sem. Ha jól értelmezem, de főjegyző úr, javítson ki.
Szerintem a Kartlenker úr nem pont erre a 60 napra gondol, de tehát tartalmában igen, tehát rendelkezésre kell állni a 30 napig még a leköszönt vezérigazgatónak, de egyébként a közgyűlés az ülésén kijelölte a végelszámolót, aki onnantól kezdve a cég vezetését ellátja, tehát hogy már csak ezért sem merül fel ez a másik 60 nap, amire Kartlenker úr.
Barna Judit, Anna Mária.
Kérdezem akkor a főjegyző urat, hogy a rendelkezésre állásnak része az, hogy megjelenjen itt. Csak mert megtagadja, és nem akar eljönni.
Szerintem nem. Tehát, hogy a törvény megmondja, hogy mit kell neki még 30 napon belül biztosítania, ebbe a Fővárosi Önkormányzat Vizsgáló Bizottsága előtti megjelenés, ez nincs benne. Én csak azt hettem, hogy akkor én szívesen válaszolok, amire tudok, de a meghallgatott Rosta urat szerintem elengedhetjük.
Igen, ha Rosta úrhoz van még kérdés, akkor azt kérem, hogy tegyék fel. Kartlenker Dániel. Nem, köszönöm szépen. Akkor Rosta úr, köszönjük szépen a részvételés, és hogy eljött hozzánk. Köszönjük szépen. Jó. Még akkor Kartlenker Dánielnek adom meg a szót.
Igazából azért mondtam, hogy utóbb lárpullártá vált a kérdésem, de ami igazából a kérdésem mögötti logika az az, hogyha ő április 1-én felmondott, ugye azt közölte, akkor április 1-e és április 28-a, ha jól emlékszem, akkor volt a Fővárosi Közgyűlés ülése. Hogy április 1-e, amikor 30-a, akkor április 1-e és április 30-a között ott volt egy olyan időszak, amíg ennek a rendelkezésnek, tehát PTK 3. könyv 25. paragrafus 4. bekezdésének az alkalmazhatóságával kapcsolatban a főpolgármester úrnak, vagy a hivatalnak, de inkább vagy a főpolgármester úrnak valamilyen döntést vagy álláspontot kell, vagy álláspontra kellett helyezkedni, tekintettel arra, hogy nem tudhatta, hogy egyébként 30-án most a Fővárosi Közgyűlés hogy dönt. Kijelöli a végelszámolót, nem jelöli ki, vezető tisztségviselő nélkül marad, vagy nem. Tehát igazából arra a kérdés, tehát hogy gondolt-e arra, mert én megmondom, nem tudom, nem akarom vég alá rejteni, ha én lettem volna a döntéshozó, figyelemmel arra, hogy nem tudom, hogy hogy fog dönteni a Fővárosi Közgyűlés, ez a bizonytalan kimeneteli dolog. Az átmeneti időszakra én mindenképpen alkalmaztam volna a PTK 3. könyv 25. paragrafus 4. bekezdését, ami hozzáteszem, és itt akkor meg kell tenni ezt a különbségtételt, ami egy vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabály. A vezérigazgató úr kapcsán azért van egy ilyen kettősség, mert ő egyszerre munkavállaló, munkatörvénykönyve, másfelől meg vezető tisztségviselő PTK. Ez egy PTK vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabály, mi szerint, tehát én nem fejeztem be azt a gondolatot, én úgy, biztosan úgy döntöttem volna, hogy vagy a végelszámoló kijelöléséig, vagy legkésőbb a 60. napig akkor tájékoztattam volna, hogy az ő fölmondása az addig, vagy akkor hatályosul. Az más kérdés, hogy munkajogilag lehet, hogy 30 nap után már nem munkaviszonyban, hanem a 30. és a 60. nap között megbízási jogviszonyban, ha nem munkaviszony, akkor csak úgy tudja ellátni ezt a tisztségét. És ezt fölülvizsgáltam volna, ha és amennyiben, de ezt nem tudhatom, a fővárosi közgyűlés ugye megválasztja a végelszámolót. Azzal egyidőleg meg ugye nyilván dönt a vezető tisztségviselői jogviszony PTK 3.25.4-től eltérő korábbi megszüntetése kapcsán. Tehát igazából csak ezt akartam, hogy egyáltalán vizsgálták ezt. Én azt gondolom, hogy a felelős működés szempontjából mindenképpen egy 30 napnál hosszabb időszak lett volna indokolt. Figyelemmel arra, hogy a felmondás közlését számított pont 29 napra rá volt csak a fővárosi közgyűlés, és az egy bizonytalan kimenetelő dolog. Volt kockázata annak, hogy ha a 30-án nem úgy dönt a közgyűlés, akkor május 1-én nincs vezető tisztségviselője, mert nem alkalmazták a PTK 3.25.4-et.
Főjegyző úr.
Egyrészt ezt szerintem nem a napi rend tárgya, sőt nem is a vizsgáló bizottság hatáskörébe tartozó kérdés, de ettől, és ráadásul annyiban hipotetikus, hogy nincs ez a helyzet, tehát hogy én nem gondolom, hogy erről érdemes ebben a vizsgáló bizottságban beszélgetni. Ráadásul a törvény elég kategorikusan rendelkezik, tehát hogyha előállt volna az a helyzet, ami nem állt elő, akkor az nem egy döntési kérdés, hogy kell alkalmazni, vagy nem. Én ennyivel azt gondolom, hogy le lehet ezt állni.
Jó, ezt a napirendi pontot lezárom. A következő, ugye itt konzultációs napirend volt, tehát nincsen döntés. A következő napirendi pontunk a Budapest Brand Nonprofit ZRT 2024. évi éves beszámolójának véleményezésével kapcsolatos döntések. Ugye, mint ahogy azt munkánkat kísérők is tudják, múlt héten pénteken volt ülés, ahol első körben tárgyaltunk a beszámolóról, és három témakört érintettünk, amelyek közül kettőben sikerült dűlőre jutni, bizottsági tagok megkapták eredetiben a beszámolókat aláírva, és ott el lett ismerve ugye eredetinek az aláírás, tehát hogy ez a kérdés, ez tisztázva lett a felosztás kérdése, és ha jól emlékszem, és ami tisztázatlan maradt, és ami miatt ugye főigazgató is kért, hogy a bizottság, ha tud, akkor minél gyorsabban üljön össze, az akkori római kettes volt a beszámolóban, az A-mérlegnél, az eszközök aktíváknál a halasztott adókövetelés, mint római négyes számmal történő szerepeltetése a befektetett eszközök alatt. Ennek kapcsán készült az előterjesztés is, és most ugye nyilván szólok előre, hogy a meghallgatást követően, meg az itteni vitát követően fogok elnöki módosítót beadni, nyilván ehhez majd szünetet kell elrendelnem, így tudtuk, de ezt jeleztem egyébként a múltkori az előző ülésen is, amivel nincs elég idő felkészülni, ezért ez lesz a menetrend, úgyhogy a vita után én szünetet fogok elrendelni, beadom a módosítót, és akkor utána fogunk tudni majd róla szavazni. Én szeretném először, hogyha nem haragszik meg képviselő úr, végelszámoló Fekete Alexandra véleményét meghallgatni azzal kapcsolatban, hogy itt most két kérdés van. Az egyik kérdés az, hogy a bizottság azt kéri, meg nyilván a számíteli részét megvizsgálta, van, aki egyébként a szakmai részét is, hogy a bizottság két dolgot tud javasolni, vagy az egyik az, hogy kéri, hogy a beszámoló legyen átdolgozva, mert hiszen a törvény előírások előírják azt, hogy a beszámolónak tartalmaznia kell mindent, amit a számviteli törvény egyes melléklete tartalmaz, és ebben benne van ez a római négyes, ami egyébként most hiányzik. Megjegyezném, hogy a múltkori fővárosi közgyűlésre bejött beszámolóknál is körülbelül a felénél benne volt, felénél meg nem volt benne. Egyébként meg átdolgozásra javasolja a bizottság, ez az egyik opció, és akkor ugye utána végig kell menni a folyamatnak. Másik opció pedig az, hogy a bizottság ezt tudomásul veszi, mivel ez egy nullás tétel, és hogyha így befogadják, akkor befogadják. Ez a két opció között tudunk dönteni, és akkor átadom a szót Fekete Alexandrának, Budapest Brand képviseletében, és a Városháza képviseletében végelszámolónak.
Köszönöm szépen a szót. Szeretném egy picit felhívni a figyelmet arra, hogy mi is ez a halasztott adókövetelés, és mennyire van jelentősége jelen esetben ebben a beszámolóban. A halasztott adókövetelés vagy adókötelezettség az nem más, mint az adott évi beszámolóban bemutatott eszközök és források, vagy a lehetséges adócsökkentő tételek nyereségadóra gyakorolt hatásának bemutatása a következő évekre. Magyarországon gyakorlatilag kizárólag a nyereségadónál pozícionáljuk ezt a lehetőséget, hiszen itt van több évre átívelő lehetőségünk. Na most ez a számvitelyi törvény 45-ös paragrafusa alapján egy választható tétel. Ez nem kötelező. A vállalkozó eldöntheti azt, hogy él ezzel a bemutatási lehetőséggel, vagy pedig nem él és nem mutatja be. Ebben az esetben a beszámolóban ez nem nulla értékű, mert jelen pillanatban a Budapest Brand nem választotta a számvitelyi törvény 45-ös paragrafus A bekezdését, tehát nem választotta a halasztott adó intézményét, nem mutatta ki ezeket az értékelési folyamatokat. Azt szeretném elmondani, hogy valójában ez a két választási lehetőség, amit most itt az elnök úr mondott, hogy átdolgozzuk a mérleget, vagy tudomásul veszi a bizottság, hogy kimaradt a mérlegből a római számviteli törvény 96-os paragrafus 2-es bekezdése alapján előírt római 4-es halasztott adókövetelés, ez további adminisztrációs terhet és időt fog igényelni a Budapest Brand beszámolójával kapcsolatosan, és egyébként a végelszámolás folyamatát is megakasztja. Valójában a törvényességgel kapcsolatosan szeretném elmondani azt, hogy nem papíralapon bocsátjuk a beszámolót már a cégbíróság rendelkezésére, hanem a cég nyilvánosságról, a bírósági eljárásokról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 5-ös törvény 18-as paragrafus 2-es bekezdése alapján a DÁP törvényben megfogalmazott, vagyis a DÁP törvényben rendelkezésre bocsájtott OBR felületen adjuk be elektronikusan az éves beszámolót, vagy az egyszerűsített éves beszámolót a Budapest Brand esetében. Az OBR felületen ott van a 4-es halasztott adókövetelések pont a beszámolóban, tehát mivel elektronikusan nyújtjuk be a beszámolót, ezért nem tudjuk elkövetni azt a törvénysértést, hogy a beszámolónk nem felel meg a számviteli törvény egyes számú mellékletének A vagy B verziójával. Azt szeretném mondani, hogy tegnap este kipróbáltam egyébként a beszámoló feltöltését két esetben, csak PDF-et generáltam, és mindkét esetben elengedte az OBR felület a halasztott adókövetelést nullával, illetve nulla érték nélkül. Tehát ez gyakorlatilag azt az anomáliát veti fel, hogy itt még nincs kidolgozva ennek a jogintézménye. Az a biztos, hogy a Budapest Brand nem választotta a 45-ös paragrafus A bekezdése szerint a halasztott adót, tehát a mérlegben nem nulla az értéke, hanem nem értelmezhető, mert nincsen ilyen kimutatott értékünk, és nem is próbáltunk jövőbeni adópozíció kimutatását megállapítani a beszámolóban. Tehát most a két lehetőség, átdolgozzuk a mérleget, mivel jár. Egy teljesen új eljárás. Meg kell csinálni az új beszámolót, beleteszünk egy 4-es sort a befektetett eszközök közé, és nem írunk bele még nullát sem, mert nincs ilyen a Budapest Brandnél. Egyébként majd később feltöltjük az OBR felületre, ahol szintén nem írunk be semmit. Kell egy új könyvvizsgálat, ami gyakorlatilag ebben az időszakban szerintem teljesen lehetetlen. Kell egy beszerzést indítani a könyvvizsgálóval az újabb könyvvizsgálatra. Ez körülbelül 30 nap, és akkor már kifutottunk gyakorlatilag a végelszámolás, mármint az előző vezérigazgató úr által elkészítendő beszámoló, ami lezárja a január és a április 30-a időszakot, tehát ez ugye a végelszámolást megelőző nap, tehát a záró beszámoló elkészítésének határidejéből, tehát ott már biztos, hogy törvényt fogunk sérteni, és ő nem fogja tudni átadni időben a végelszámoló részére a záró mérleget, illetve a gyakorlatilag a záró mérleget alátámasztó leltársos főkönyvi kivonatot. És ebből az adódik, hogy ha nem tudjuk ezt a 2024 egyszerűsített éves beszámolót most elfogadni, hogy gátoljuk a végelszámolásnak a folyamatát. És nem mellékes, hogy ez hát egy ilyen 1,5 millió forint plusz költséget tesz a brandre, plusz 500-tól 1 millió forintig fogják büntetni a céget, ha időben nem teszi közé a mérlegét.
Csőjegyző úr, parancsoljon, és akkor utána.
Annyival egészíteném ki röviden, hogy ahogy a könyvvizsgáló is leírtad, egyébként a végelszámoló is elmondta, tehát tartalmában ez semmit nem változtatna ráadásul a mérleg hitelességén. Azt, hogy ez a, ami az eredendő célja, hogy a tulajdonosnak és a hitelezőknek a cég valódi tényveli helyzetét mutassa be, ez a jelen benyújtott beszámolóval is teljesül, ezt megismételte a könyvvizsgáló, ezt leírta. Ezt szerintem érdemes figyelmet.
Köszönöm. Barabás Richárd ügyrendben.
Köszönöm a tájékoztatást. Tehát, ha jól értem, akkor semmiről beszélgetünk. A cégnek joga volt ilyen döntést hozni. Ennek a bizottságnak nincsen arra felhatalmazása, hogy a céget utasítsa arra, hogy ezt a beszámolót újra elkészítse. Ezért azt javaslom, elnök úr, hogy kíméljük meg magunkat attól, hogy itt olyan döntésekre hozunk, aminek semmi relevanciája nincsen, és vegyük le a napirendről ezt a napirendi pontot. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Ügyrendi javaslat érkezett, hogy ezt a napirendet vegyük le a napirendi pontot vegyük le a napirendről. Indítható a szavazás. Három igen, öt nemmel elutasítottuk képviselő úr javaslatát. Kaltenecker Dániel, parancsoljon, ügyrendben.
Lehet a szavazás előtt kellett volna. Azzal egyetértek, hogy a képviselő úr, hogy a bizottság nem hozhat olyan döntést, ami kötelező erejű, de azzal viszont nem, és ebben kérnék azért támogatást, hogy azt viszont jól gondolom, hogy mivel kaptunk egy felhatalmazót a legutóbbi módosító alapján, amiatt azt javasolhatjuk a közgyűlésnek, aki hogy hozzon ilyen döntést, jutasítsa a főpolgármestert SMS 3-1 utalva a PTK 3. könyv 112. paragrafus 2. bekezdésére, mi szerint utasíthat. Tehát, hogy mi azt úgy dönthetünk, hogy a közgyűlés döntsön úgy, hogy.
Igen.
Csak ügyrendben, hogy...
Főjegyző úr.
Hát persze bármiről hozhat döntést a bizottság. A főpolgármester nyilván meg fogja ezt fontolni, hogy kérje-e a közgyűléstől ezeknek a tényeknek az ismeretébe. Azt azért, ha jól értem, tartalmi aggály a beszámolóval kapcsolatban mindez idáig nem merült fel. Olyan formai aggály, hát legalábbis én hozzám nem jutott el ilyen tartalmú. Értem. Csak most végig számviteli kérdésekről beszélgetünk. Én azt gondolom, hogy ennek fényében kell mérlegelni. Nyilván a közgyűlés azt kérte, hogy a bizottság vizsgálja ezt meg, hogy adjon egy véleményt a főpolgármesternek arról, hogyha van neki ezzel kapcsolatban valami tartalmi aggája. Én azt gondolom, az alapvető funkcióját egy beszámoló, ami az a célja, hogy a cég valós gazdasági eseményeit és helyzetét mutassa be a 2024 év vonatkozásában. Ezt a könyvvizsgáló ismételten megerősítette, hogy teljesíti. Természetesen minden más véleményt figyelembe fog venni a főpolgármester úr, ha megfontolja a következő lépéseket, csak ezt fontosnak tartottam.
Havasi Zoltánnak adom meg a szót.
Köszönöm a szót. Tehát a könyvvizsgáló ugyanakkor azt is leírta, hogy hiányzik ez a sor. Tehát, hogyha a jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében, ő is leírta, hogy ez a sor nincs benne. Én azt gondolom, hogy ehhez ráadásul az a bizottság, amelyiknek ez a feladata, hogy vizsgálja Budapestben működését, azt gondolom, hogy helyesen teszi, hogyha erre fölhívja a figyelmet, hogy van egy ilyen formai hiányossága ennek a beszámolónak, és olyan beszámolót terjesszen a véleménye alapján a fővárosi közgyűlés elé a Budapestben, ami megfelel a törvény előírásoknak. És ehhez kapcsolódóan szeretnék ehhez a napirendhez egy kiegészítő határozati javaslatot is tenni, hogy a a főpolgármester terjessze a közgyűlés elé, a soron következő közgyűlés elé a beszámolót, és ott döntsön a közgyűlés ennek az elfogadásáról, és ne kerülje meg a közgyűlést a főpolgármester. Köszönöm.
Keszthelyi Dorottya, parancsoljon.
Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem a nézők biztos, hogy elveszítették a fonalat. Egy ilyen hitvitába kerültünk szerintem bele, amiből mindenféleképpen ki kéne mozogni, mert egyrésztről szerintem nem jó, nem jól visz előre, akár vizsgálóbizottság tekintetében sem. Másrésztről van egy előterjesztés, ahol határozati javaslatot szeretne elnök úr pontosítani. Itt én egyrésztről megértem azt, hogy számviteli törvény szerint van egyfajta hiátus, amit a kollégák jeleztek, és azt is megértem, hogy ennek van egy másik oldala, amit a könyvvizsgáló, illetve Fekete Alexandra asszony is elmondott. Én a kettő között próbálnék lavírozni, és egy olyan határozati javaslatra tennék javaslatot, ami a beszámolót elfogadásra javasolja, és a jövőben felhívja a figyelmet arra, hogy a főpolgármester hivatal, amikor előkészíti ezeket a beszámolókat, akkor legyen figyelemmel erre a tételre. Egyszerűen én nem gondolnám, hogy ebből most ki tudnánk mozogni, és szerintem a bizottságnak van más olyan feladata, ami szerintem fontosabb. Végelszámolás előtt van ez a cég, tehát hogy nem látom, hogy ebben hova tudunk továbbá is mozogni. Itt tűnünk most, erről kellene dönteni. Én azt szeretném javasolni, hogy ezt engedjük el, és hozunk egy olyan határozatot is kettes pontként, amiben kérjük, hogy a jövőben ez hogyan történjen, és ezzel elvégezte szerintem a bizottság azt a szakmai munkáját is, amiben erre az anomáliára Papp Tibor képviselőtársunk is felhívta a figyelmet. Én ezt szeretném javasolni és kérni.
Főjegyző úr, parancsoljon.
Annyi ehhez, hogy nem a hivatal készíti elő magát a beszámolót, tehát hogy a szövegezés nem majd el.
Igen, tehát magát a beszámolót a cégnek kell elkészítenie. Kaltenekker Dániel, parancsoljon.
Köszönöm a szót. Talán pontosabb az, hogy a PTK azt mondja, hogy a vezető tisztviselőnek kell elkészíteni. Tehát ő felel ezért, ő elkészíteti, de a feladat és hatáskör címzetje a vezető tisztviselő, tehát nem is maga a jogi személy. Egyébként egyetértek abban képviselő asszonya, hogy technikailag megoldást jelenthet, és nem is tudom, hogy ha nem egy köztulajdonban álló gazdasági társaságról lenne szó, és nem tudom, engem, mint ügyvédet vagy jogászt megkérdeznek, akkor könnyen lehet, hogy egyébként erre az álláspontra helyezkedem, de ez egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, technikai típusú megközelítés olyan szempontból, hogy azért azt is tudom, megtapasztaljuk, hogy a beszámoló letétbe helyezésének elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezmények levonása az egy több lépcsős folyamat, tehát először felhív valamikor kb. Novemberben vagy decemberben a NAV arra, hogy pótoljuk. Tehát ez nem egy azonnali dolog, és az első figyelmeztetést követően még mindig van további 30 vagy 60 napja a beszámoló letétbe helyezésére, majd ezt követően van egy második felhívás, és a második felhívással együtt bírságol, de jogkövetkezményt még nem von le. Jó. Akkor bírságol, de jogkövetkezmény mindig nem von le. Majd a második felhívást a számított 30. nap, azt hiszem, hogyha addig nem teljesíti, akkor indítja el a egyébként kényszertörlést, mert ugye itt van vagyon, tehát nem minuszos. Tehát igen, törvényességfelügyeleti eljárás, és az fordul át rögtön szinte azonnal a kényszertörlési eljárásban. Adószámot törölés, akkor úgy adószám törlése miatti törvényesítőleti eljárás, és utána kényszertörlés. De ez egy ilyen kiegészítés a részemről. De viszont lenne kérdésem, hogy a beszámoló elfogadásával dönthet a PTK alapján a vezető tisztségviselőnek adandó felmentvény kapcsán. Én nem láttam ilyent az előterjesztésben, de ezt kérném megerősíteni, hogy ugye jól láttam már, mint a 30. közgyűlési előterjesztések között, a vezető tisztviselő nem kért PTK 317 szerinti felmentvényt. Hogy ezt ugye jól láttam, mert ha kért, akkor semmiképpen nem javasolnám megadni.
Én nem láttam, miért úgy kért volna.
Havasi Zoltánnak adom meg a szót.
Köszönöm a szót. Igen, kicsit az az érzésem, hogy itt alkudozgatunk a beszámoló elfogadása kapcsán. Ez szerintem ez komolytalan. Tehát a beszámoló az feleljen meg a jogszabályi előírásoknak, és utána erről pedig döntsön a közgyűlés ennek az elfogadásáról. Köszönöm.
de Selák Károlynak megadom a szót, és utána vége elszámoló is jelentkezett.
Köszönöm szépen, elnök úr. Az én értelmezésemben az van, hogy egy adójogszabályi anomáliába futunk bele, amiből 100 darab van kb., ha beírjuk akár a Google-be is, de egy könyvelő lehet, hogy ezret tud mondani, ugye fél évente, sőt negyed évente ugye fércelgeti a kormány az adójogszabályokat, hogy valahogy ezt a költségvetést rendbe hozza. És ezért egy anomália miatt, amihez semmi köze, tehát hogy itt szerintem a könyvvizsgáló is, meg a cégnek a könyvelője is teljesen az ő értelmezése szerint, hiszen ha megnézzük ezt a adójogszabályt, ebbe a leíratában, tehát ott se szerepel pontosan, hogy mit kellene tennie. Ilyen esetben, hogyha nem választja a jogszabályt, jogszabály szerint ezt a halasztott adófizetést, akkor nincs az, még szankció sincsen meghatározva hozzá, tehát hogy erre tényleg azt tudom mondani, hogy most egy ilyen szőrszál hasogatás vagy hitvita miatt 1,5 millió forint közpénzt, akkor adják be, akik megszavazzák ezt. Mert hogy arra ne hivatkozzunk, hogy akkor a jogszabályba van beírva, hiszen itt a, de úgy tudom, Havasi úr is parkolunk minden nap, ami szintén egy jogszabályi vitát nyithat ki, hiszen 3 óránként most le kellene szaladnunk és arrébb parkolnunk. Hiszen a jogszabály azt írja, hogy ugyanazon a helyen nem parkolhatunk 3 órán túl, de mindjárt küldjük az SMS-t. Tehát erre ne hivatkozzunk. Köszönöm.
Havasi Zoltán, parancsolj.
Köszönöm. BKV-val jöttem, köszönöm.
Fekete Alexandra, parancsolj.
Azt szeretném elmondani, hogy a beszámoló az OBR-en keresztül lesz feltöltve. Nem fogunk törvényt sérteni azáltal, hogy ezt a beszámolót most a bizottság elfogadja.
Vagy bárki, akinek el kell fogadnia.
Valójában még egyetlen egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Ugye május 1-től végelszámolás alatt van a cég, hogyha most az mellett döntünk, hogy egy új könyvvizsgálati eljárás folyik le, egy korlátozott könyvvizsgálói jelentést fogunk kapni, mert a vállalkozás folytatásának az elve megsérül, hiszen itt már bekövetkezett egy végelszámolás május 1-től. Tehát gyakorlatilag egy kárt okozunk. Most van egy könyvvizsgálói jelentésünk, ami korlátozó tényezők nélküli, de most belemegyünk egy olyan helyzetbe, egy nem releváns vagy nem értelmezhető számviteli törvény 45 per paragrafus szerint nem, a cégnél nem értelmezhető feladat miatt egy olyan dologba, hogy a könyvvizsgáló egy korlátozó tényezővel ellátott könyvvizsgálói jelentést adjon ki. Köszönöm
szépen. Megvártam, még mindenki elmondja véleményét, mert ugye pont ez volt a cél, hogy a kéréseknek megfelelően állítsunk majd össze egy olyan módosító javaslatot, hogy mindenki kérése benne legyen, és azokról tudjunk szavazni. Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni az egészhez, hogy sokat egyeztettünk végelszámoló asszonnyal is az elmúlt napokban, főigazgatóval is. Itt az a probléma, hogy egy vizsgálóbizottság feladata maga a vizsgálat és a dolgok megállapítása. Egyrészt a fővárosi közgyűlésnek van egy érvényben levő határozata, és Barabás képviselőnek mondom, amely nekünk feladatot osztott, amit lehet, hogy még ön is megszavazott. Nem emlékszem a szavazási magatartásra. Amely azt mondta, hogy nekünk meg kell vizsgálni a beszámolót, és a fővárosi közgyűlés következő üléséig, ami május 27-e, el kell küldeni a véleményünket. Én minden bizottsági tagot megkértem, hogy küldjön véleményt. Öntön nem érkezett még nemleges vélemény sem egyébként. Ez a feladatunk most. Amellett, amit a normatív határozat egyébként a ránk ruházott. Aztán van a másik kérdéskör, a törvényben leírtak, és én azt értem, hogy ez 2024. január 1-től hatályos, és ezt van, aki erre figyelt, berakta a beszámolóba, van, akinek nem tűnt fel, és nem rakta a beszámolóba egy plusz sorba. Itt van a lista, azok a beszámolók közül, amik felkerültek a Fővárosi Közgyűlés napirendjére április 30-án, itt most benne vannak a közös fenntartású színházak is, ami leletvéve, tehát azokkal együtt, ez a sor nem volt benne 10 beszámolóban, és benne volt 8 beszámolóban. És vegyesen, tehát van, amelyik színháznál ott volt, van, amelyik színháznál nem volt ott. Van, ahol nullás volt az érték, van, ahol meg semmi nem volt beírva, ugye? Tehát, hogy itt még nem alakult ki akkor a rendszer. Én ezt értem. De attól függetlenül ott van a számviteli törvény, és ott van a Budapest Brand számviteli politikája, amely szabályzatban le van írva, hogy 90 nap után, amikor módosul a jogszabály, az operatív vezérigazgató helyettesnek a szabályzat frissítéséről gondoskodnia kell. Az igaz, hogy a számviteli politika csak hivatkozik a számviteli törvény első mellékletére, amiben ez a sor ugye már szerepel, viszont a számviteli politika 1.2-es pontja kimondja, vagy leírja azt, hogy a Budapest Brand mérlegének, vagy a beszámolóban a mérlegnek az első számú melléklet a változata szerint állítja össze, és idézem, a mérleg nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza. A két oldal, eszközök, források, automatikus egyezőség ellenőrzésével. Én nekem most itt meghallgatva mindenkit. Egyébként az a véleményem, hogy akkor lesz ez egy viccbizottság, hogyha mi ennek ellenére azt mondjuk, hogy ez így oké. Már bocsánat. Mert ha egy vizsgálóbizottság komolyan veszi magát, akkor azt mondja, hogy amit a cég a saját szabályzatában leírt, és nem frissített 2023. április 1-je óta, akkor tényleg oszlassuk fel saját magunkat, és menjünk haza. Mert akkor saját magunkat nem veszünk komolyan. Képviselő úr. De meg fogjuk írni a módosítót, egyeztetjük, és akkor utána majd szavazni fogunk róla. Baranyi Anna Mária, és akkor utána főjegyző.
Ha jól értem, elnök úr, most még jobban megerősítette azt, amivel én egyébként egyetértettem. Ez nekem egy újabb információ, de akkor a cég sem a saját, sem a semmi jogszabályának nem felel meg. Tehát akkor én minden szavával egyetértek, elnök úr, én sem szeretnék akkor sem vízbizottságban, sem olyan határozatot hozni, ami hát jogszabályellenes, vagy problémás.
Én mindent értek, csak és azt is értem, hogy ez egy friss előírás, azt is értem, hogy ha feltöltjük, akkor az a végén az minden rendben lesz, de ezek után így visszamenni a fővárosi közgyűlés elé, hogy találtunk szabálytalanságot, de azt mondjuk, hogy ez oké, nem oké. Főjegyző úr, parancs.
Hogy a 45 per rászakaszát az STV-nek, vagyis a számviteli törvénynek, az úgy csinálunk, mintha nem lenne, pedig van, és nagyon világosan azt írja elő, hogy a cég saját döntése, hogy ezt bemutatja, vagy nem. Ők döntöttek úgy, hogy nem alkalmazzák a halasztott adófizetést, nem mutatják be. Most annak, hogy ennek formailag az lett az eredménye, hogy ez a sor nem szerepel, ebben én arra szeretném, tehát hogy a felelősségteljes döntésnél azért mérlegeljük azt is, hogy milyen hatása van annak a döntésnek, és valójában a tartalom tekintetében ez, még ha jogsértésnek is tekintjük, ez milyen típusú jogsértés. Mondom, szerintem, ha együtt olvassuk a két passzusát a számviteli törvénynek, akkor még az is lehet, hogy arra jutunk, hogy ez nem jogsértés. Tartalmában viszont biztos, hogy a beszámoló, ezt senki sem vitatta, a helyesen mutatja be a gazdálkodását a társaságnak, és nem a számviteli politika a tárgya ennek a döntésnek, vagy állásfoglalásnak. Persze a jövőre nézve lehet előírni, hogy, vagy kérni a céget, hogy ezt vizsgálja felül, ahogy a képviselő asszony is javasolta, meg ez inkább a vizsgálóbizottságnak a működésre vonatkozó mandátumában azt gondolom, hogy jobban beleillik. Én arra kérném a bizottságot, hogy mérlegelje ennek a tartalmi vonatkozásait, és ne hagyja ki az egyenletből a 45 per álszakaszát a számítani.
Köszönöm. Kaltenekker Dániel, parancsolj.
Köszönöm a szót. Tehát egyetértek egyébként, most pont elmendes elképviselő úr, de hogy egyetértek a probléma felvetésének a gyakorlati szempontú megközelítésével, tehát ennek előbb is hangot adtam. Ugyanakkor Havasi képviselő úrral is egyetértek, vagy hát a fejemben ott különbözik ez, hogy itt egy köztulajdonban álló gazdasági társaságról van szó. Normatív szinten nincs különbség a kettő között ezen paragrafusok tekintetében, vagy ezen tényállás tekintetében. De én azt gondolom, hogy itt, ha fővárosi közgyűlési képviselő lennék, nem vagyok az, akkor feltenném azt a kérdést, hogy a PTK-nak a harmadik öv 80. paragrafus B pontja szerinti kötelezettsége, ami azt mondja, hogy az ügyvezető, vagy az ügyvezetés köteles elkészíteni a beszámolót, és a legfőbb szerv elé terjeszteni, tehát beszámoló elkészítése, ügyvezető feladat és hatásköre. Majd ugye kicsit lejjebb mondja azt az a PTK harmadik könyv 109. paragrafus második bekezdése, hogy ezt az előkészített beszámolót a legfőbb szerv hagyja jóvá. És amit mondott a végeszámoló asszony, azzal egyetértek, hogy itt van egy potenciális károkozás, de a végkövetkeztetés, nem tudom, hogy tetszett-e mondani, mert nem emlékszem, de hogy az abban nem vagyok biztos, hogy egyébként ezt a károkozást a legfőbb szerv vagy annak tagjai követik el, ha egyébként ugye arról beszélünk, hogy a vezető tisztségviselőnek kell egy olyan beszámolót, törvényeknek és jogszabályoknak megfelelő beszámolót a legfőbb szerv elé tenni. Tehát PTK-nak az által szabály alapján itt a kárt okozó magatartást, vezető tisztségviselő felelőssége, stb. Az szerintem nem egyértelmű ebben a kérdésben. Tehát én azt nem mondom, hogy biztosan a vezető tisztségviselő okozza. Tehát itt múltkor a legutóbbi bizottság ülésen kifejeztem örömmel, mert a szó szerinti jegyzőkönyvezés alapján, tehát itt is igyekszem figyelni minden szavamra, mert ott kis Ambrus félrehejtette, amit mondtam. Szóval én nem azt állítottam, hogy ez a vezető tisztségviselő feladata, kárt okozó magatartása, tehát nem ezt állítottam expressis verbis. Én csak felvetettem azt a problémát, hogy egyáltalán nem ennyire fekete vagy fehér, hogy ez mindenképpen a legfőbb szerv, vagy a közgyűlés okozza ezt a kárt, ha nem fogadja el a beszámolót, és kiegészítő beszámoló, könyvvizsgálat, stb., és akkor azt mondtuk, hogy ez másfél millió forint. Az nem egy vonat, amire felszállunk, és akkor ott leszállunk, hogy akkor ezt a másfél millió közpénzt a közgyűlés égette el, hanem PTK harmadik könyv 100, vagy harmadik könyv 80. paragrafus A vagy B bekezdés, az ügyvezetés feladatköre a beszámoló elkészítése és közgyűlés elé terjesztése. És hogyha olyan beszámolót terjeszt, ami mondjuk a paprikás kombi receptje értelemszerűen, akkor azzal az nem felel meg. Nem ezt mondom, hogy ő ezt terjesztette elő, nem ezt állítom, és azt a dilemmát is az egy például jól mutatja, tehát azért én azt gondolom, hogy azzal egyetértek egyébként képviselő asszony, ahol lehet a képviselő mondta, hogy ne csináljunk hitvitát belőle egy ilyen technikai részletszabály kapcsán, egy ráadásul talán alacsonyabb jogszabályban rögzített ilyen technikai részlet kapcsán, tehát én ettől tényleg óva intek, de egy sokkal árnyaltabb a kép. Tehát én nem, biztosan nem akarnám emiatt lehúzni a vizes lepedőt a vezető tisztségviselőről önmagában, de azért attól is óva intenék, hogy hát jó, hogy buksi simi, és akkor persze elfogadjuk, és akkor átvállaljuk ezt a felelősséget, vagy nem. Ebben nem tudok állást foglalni. Viszont elnök urat azt kérném, hogy talán ez belefér a április 30-i feladatunk kiegészítésekor kapott hatáskörünkbe, hogy egy olyan kiegészítő határozati javaslatot fogalmaznék meg, hogy ugye a véleményünket alkossuk a közgyűlés számára, mert a közgyűlés fog dönteni, hogy ha esetleg valakinek eszébe jutna egy módosító indítványa, felmentvényt adni a vezető tisztségviselőnek, akkor már most mondjuk, hogy egyébként a bizottság nem ért azzal egyet. Tehát az én kiegészítő határozati javaslatom az, hogy a bizottság úgy dönt, vagy a mindent egybevéve, hogy a PTK 3. könyv 117. paragrafusa szerinti felmentvényt abban az esetben sem, tudom, hogy most nincs előterjesztve, de ha és amennyiben előterjesztése kerülne, azt nem támogatná.
Barabás Rihár, parancsol.
Köszönöm, egyre inkább a spanyol inkvizícióhoz hasonlít ez a bizottság. Hadd kérdezzem meg, hogy tehát ha jól értem, digitális beszámolót sikerült leadni az elfogadásra kerül. Mi nem? Oké. Mi történt? Sikerülni fog, rendben. Hát kérdezzem meg, hogy mi lenne a következménye, ha ezt a beszámolót úgy adnánk le, hogy ez a sor, nem tudom, hibásan szerepel, akkor hiánypótlást kérnek, az mennyi munkanapnak az eljárása? Tehát mi történne akkor, hogyha a beszámoló leadásánál kiderülne, hogy ez a sor hibás, és ezt javítani kell, és ez milyen viszonyban van azzal, hogy ez a bizottság, bár egyébként nincs rá joga, csak az, hogy véleményezze, feltérezte egy javaslatot a közgyűlésnek, aki hoz egy olyan döntést, hogy az egészet újra kezdjük, ez lenne a két kérdésem. Elnök úr, az pedig az lenne a kérdésem, hogy amennyiben ilyen típusú kárt okozunk, és kiderül az, hogy a mi döntésünk jelentősebb kárt okoz, mint mondjuk a hiánypótlás, akkor vállalja az anyagi felelősséget. Köszönöm szépen.
Parancsolj.
Azt szeretném mondani, hogy május 31-ig kell feltölteni a mérleget, és nem tudunk hibát elkövetni, mert az OBR felületén keresztül a számviteli törvény egyes számú mellékletének megfelelő mérlegsor van feltöltve. Nem tudjuk kihagyni ezt a sort. Ennél a Budapest Brennél ez a feladat a 45-ös paragrafus elbekezdés alapján nem értelmezhető, mert nem választotta a halasztott adó bemutatását. Tehát, ergo, kifogjuk, tehát nem is nullát fogunk odaírni, nulla. De nem nullát, hanem semmi nem lesz ott ebbe a sorba. Tehát igen, azt szeretném megerősíteni, hogy azáltal, hogy az OBR-en keresztül feltöltjük a beszámolót, és nem követünk el törvénysértést azáltal, hogy a számviteli törvény szerint egyes számú mellékletnek nem felelünk meg, mert de az OBR felülete az egy frissített felület, és ezáltal a számviteli politika, a számviteli politikában foglalt számviteli törvény 96-os bekezdés 2-es paragrafusának is megfelelünk, mi szerint az arab számokkal ellátott sorokat feltüntetjük a beszámolóban.
Válaszolhatok esetleg Barabás képviselő úrnak? Köszönöm szépen. Én minden olyan döntésemért vállalom a felelősséget, amit én hozok. Szerintem a többi bizottsági tag is ugyanúgy van ezzel. De kiegészíteném akkor a kérdés sorát, hogyha én vagyok a csúcson, mint főfelelős, hogy esetleg ez a beszámolóról úgy dönt a bizottság, hogy nem javasolja elfogadásra, és akkor nekem kell kifizetni minden egyéb költséget is, még a parkolást is, hogy akkor induljunk az alapoktól, hogy ki a felelős. Felelős az a könyvvizsgáló annál a cégnél, ahol a beszámolóba nem került bele ez a sor, holott a saját szabályzata is előírja, holott a törvény is előírja. Hogyhogy az Örkény Színháznál bekerült. Hogyhogy a Báb Színháznál bekerült. Hogyhogy az Enviradunánál bekerült. Hogyhogy a BGH-nál bekerült. Ha jól tudom, egyik cégnél sincs ez a tétel. És ugyanaz a helyzet, mint a Brennél. Hogyhogy ott bekerült, itt meg nem került be. Ő az első, akkor akivel majd megosztjuk a költségeket. Következő a, hát nyilván maga a cégvezetés, tehát hogy nem vette akkor észre ezt a vezérigazgató, aki ugye mindenért felel. Akkor hogy nem vette észre a Városháza TFO, hogy ez nincs benne? Holott, ha összehasonlítják, akkor van, ahol benne van, van, ahol nincs benne. Utána hogy nem vette észre a könyvvizsgáló? Lehet, hogy nem ez a feladata, én nem tudom, csak nem értem, hogy akkor kinek a feladata, és akkor utána meg hogy nem vette észre a felügyelőbizottság, amely tagjai között hallottuk most, számviteli ismeretekkel is rendelkező tag ül. Tehát, hogy akkor én értem, hogy mindenért én leszek a felelős, vállalom nagyon szívesen, de ha már felelősöket keresünk, akkor kezdjük az elejétől. Nem én találtam ki, ez van a szabályzatban, ez van a törvényben. És mondom, van összehasonlítási alap. Keszthely Dorottya, és utána főjegyző.
Köszönöm szépen. Én csak egy kérdést szeretnék föltenni Kaltenecke Dániel bizottsági tagtársunk több szempontból jogilag is értelmezte ezt a helyzetet. Én próbálok a sorok közt olvasni, szaladok ön után. Igen, ugye a számviteli törvény ugye 45-ös paragrafusát említette főjegyző úr is, hogy az alapján lehetősége van a vezető tisztségviselőnek eldöntenie, hogy éle ezzel az ominózus sorral és halasztott adóköveteléssel, hogy akkor mindezek ellenére akkor azt figyelmen kívül lehet-e hagyni, hogy akkor ő ebben élt, és akkor ő ezt nem jól tette. Ez is kérdés, mert ez az egyik kérdésem. A másik, hogyha ezen az OBR felületen ez kitöltésre kerül és jelzésre kerül, akkor, akkor az a valid beszámoló, ami ezáltal feltöltésre kerül, amiben jelzésre kerül ez a sor, tehát megjeleníti azt, amire itt fölhívták többen a figyelmet. Én még egyszer csak azt szeretném megerősíteni, hogy a elnök úrnak a határozati javaslatai között nagyon örülnék, hogyha az mindenféleképpen szerepelne, hogy felhívja a figyelmet, hogy a jövőben ezt a társaságoknak a számviteli szabályzataiban hogyan kerüljön jelzésre. Ugye ez azért nehéz, mert hogyha ilyen gyorsan változó jogszabályokhoz kell alkalmazkodni, akkor nagyobb fokú figyelmet kíván, de nagyon örülnék neki, hogyha akkor ezeket a határozati javaslatokat konkretizálni tudjuk, mert akkor most már többedik ilyen van, és én még mindig azt mondanám, hogy ne öntsük ki azt, amit itt ebben most kiöntenénk, és inkább próbáljunk meg a vizsgálóbizottságnak egyéb lényegesebb kérdéseivel foglalkozni. Köszönöm.
Köszönöm, főjegyző úr.
Paragrafusra a számviteli törvénynek, csak hogy jól, 45 per A paragrafusa, ami arról szól, hogy a vállalkozó maga dönthet, hogy a mérlegben kimutatja-e ezt a tételt, kimutathatja. Tehát, hogy ez egy speciális szabály az általános mérleg tételeket bemutató 96 szakasz és vonatkozó melléklet szerint szabályhoz képest. Én azt gondolom, ez az első alkalom, amikor bárkinek alkalmazni kellett ezt a szabályt, ez az első beszámoló minden cégnél. Az, hogy adott esetben milyen formai megoldásra jutottak, az önmagában, ha ez a mérleget, az abban bemutatottakat nem befolyásolja, szerintem még egyértelműen nem lehet jogsértőnek nevezni akkor ezt a beszámolót. Ezt a könyvvizsgáló még egyszer leírta, hogy a valódiság, tehát minden alapvető számviteli alapelvnek megfelelés tényszerűen jól mutatja be a gazdálkodást, tehát számviteli szempontból is rendben van ez a beszámoló, ezt leírta a könyvvizsgáló, az, hogy ki milyen formai megoldásra jut ebben a helyzetben, erre a törvény sajnos nem ad egyértelmű iránymutatást. Én azért nagyon bátor lennék, hogyha azt merném kérdezni, hogy önmagában ezért jogsértő az, hogy legitim módon élt ezzel a 45 per szakasz szerinti felhatalmazásával, ami értelemszerűen egy speciális szabály ehhez képest. Az, hogy az első megoldást megmutatja, hogy egyébként aki él vele, azt hova kell elhelyezni, melyik tételbe a sémában, az egy másik dolog. És láthatóan azért vegyesek a cégek, mert mindenki próbált valamilyen módon megfelelni a rendszernek, de a hivatalos letétbe helyezésre szolgáló elektronikus ügyintézési felületen hiba nélkül átmegy a beszámoló, akkor is, ha itt teljesen üres, és azért abban senki sem vitatkozott azzal, hogy ez egy irreleváns tétel. Valójában a mérleg és az egész beszámoló tekintetében, úgyhogy szerintem a felelős döntésnél ezeket mind mérlegelni kell, és nem érdemes most azt kutatgatni, hogy ki, milyen kártérítéssel lehet, arra kell szerintem törekedni, és a főpolgármester is erre fog, szerintem, meg akinek valódi felelőssége van ezekben az ügyekben, hogy az önkormányzat a jogszerűség keretein belül minél racionálisabban és jól gazdálkodjon ezekkel a cégekkel is.
Köszönöm szépen. Én nekem csak egy kérdésem még lenne, hogy látva itt a hozzászólásokból leszűrve a dolgokat. Ha a bizottság azt mondja, hogy a beszámolót, felkéri a főpolgármestert, hogy a beszámolóba szerepeljen ez a sor, és úgy legyen átdolgozva, és elindul a folyamat. Van-e olyan, én nem vagyok szakember, ezért kérdezem, mert a múltkor már főigazgató úrtól megkaptam, hogy nem értek hozzá, ez valóban így van, ezért kérdezek, hogy van-e olyan lehetőség, vagy van-e olyan módszer, vagy bármi, hogy azt mondjuk a könyvvizsgálónak, hogy ezt nem vette észre, és akkor kérjük, hogy valamilyen, nem tudom, utólag garanciálisan bármi vállalja már el, hogy csinálja meg a könyvvizsgálatot pont azért, mert hogy e fölött így, ha én jól értelmezem, akkor mindenki így elsiklott. És ez nem tudatosan nem szerepelt benne, hanem egyszerűen, mivel nem volt egy céghez köthető releváns sor, ezért senkinek nem is tűnt fel, hogy az amúgy meg hiányzik, mert oda meg nem könyveltek, meg oda nem kellett semmit tenni, tehát ez oké, de egyébként meg jó lett volna, hogyha ott van. Értem én a 45 perás összefüggést az első melléklettel is, de akkor is maga a szabályzat a brandnél meg azt mondja, hogy az 1.2-ben, hogy a római számokat azokat akkor is szerepeltetni kell, értelmezésem szerint vagy nullával, vagy semmilyen számmal, és ennek függvényében ezt a könyvvizsgáló se vette észre, észre kellett volna neki vennie, és hogyha igen, akkor kérhetjük-e azt, hogy akkor ezt, hogy mondjam, más üzletágban azt mondanánk, hogy garanciálisan nézze meg, vagy bármi. Majd erre kapok választ, de Barabás Rihárnak adom meg a szót.
Köszönöm. Tehát mi arról beszélgetünk, hogy legeslegrosszabb esetben és alacsonyabb rendű jogszabályok inkonzisztenciájából fakadó félreértés az, ami itt egyáltalán felmerül. Tehát nem arról van szó, hogy bárki rossz indulatúan reálgazdasági működést szeretne elrejteni, pláne úgy, hogy digitálisan ezek az adatok egyébként is bekerülnek. Azt gondolom, hogy ez a bizottság akkor tudna ebben a laikus véleménynél erősebb állásfoglalást hozni, hogyha például a NAV-tól bekérne akkor egy szakmai állásfoglalást. Azt javaslom, hogy közösen fogalmazzuk meg ezt a kérdést, nagy félreértések legyenek, bár szeretném azt is megjegyezni, az ilyen navállásfoglalások jogilag nem kötő erejűek, tehát az is csak egy vélemény lesz, de szerintem akkor ennek mindenképpen járjunk utána, különben ez a bizottság, hogy is mondjam, teljesen komolytalan lesz, hogyha nem nincsen egy ilyen állásfoglalása.
Barna Judit, Anna Mária.
Pap Tibor nyilván más sapkájában ül itt, de azt gondolom, hogy a NAV-os múltja kapcsán, ha ő ezt így észrevette, akkor az egyezni fog a NAV álláspontjával. De persze, még ezt én is el is tudom fogadni.
Parancsoljon, Fekete Alexandra.
Én azt szeretném mondani, hogy még nem követtünk el jogsértést. A 96 paragrafus 2-es bekezdése alapján az OBR-en keresztül feltöltött beszámolóval eleget teszünk a számviteli törvényben foglaltaknak, és eleget teszünk a számviteli politikában megfogalmazottaknak. Köszönöm.
Én csak annyit szerettem volna mondani. Bocsánat. Tehát, hogy azt úgy érzem, elnök úr nem szeretne olyan javaslatot a bizottság elé döntésre tenni, ami úgy szól, mintha észre se vette volna a bizottság ezt a kérdést, hogy itt esetleg hiányzik egy pont. De szerintem lehet azt mondani a bizottságnak, ha még van más álláspontja, nyilván azzal kiegészítve, ami a tartalomról szól, hogy észlelte, hogy ez a tétel nincs, itt a 45 per álszakasz tekintett, ezt jogszerűen nem alkalmazta ezt a társaság, ezért erre tekintettel, mivel ez az ügy érdemében nem hat ki a valódiságára a beszámolónak, javasolja elfogadni. Tehát lehet ilyen döntést is hozni, és akkor nem lesz olyan, mintha a bizottság nem észlelte volna. Ez egy, azt gondolom, ez egy az érdemre tekintettel megszülető döntés.
És a jövőre nézve
értem, köszönöm. Többi bizottsági tag is érti. További hozzászólást nem látok. 15 perces szünetet rendelek el. Köszönöm szépen. A bizottság tagjai sajnos nem tudtak kialakítani sem közös, sem kompromisszumos javaslatot annak kapcsán, hogy a Budapest Brand 2024-es beszámolóját elfogadhatónak tartják-e, és hogy mit javasolnak, ezért én ezt az előterjesztést, mint előterjesztő visszavonom. Megyünk a következő napirendi pontra, amely a javaslat meghallgatandó személyek listájára. Két javaslat van, ezt módosító javaslatként lett benyújtva. Az egyik az Jénémet Erzsébet, korábbi főpolgármester helyettes, mint vezető tisztségviselő, a vezető tisztségviselők kiválasztási eljárása folyamatának kapcsán, ugye ez a BFTK és a BVL vezető tisztségviselő kiválasztása kapcsán kérte a téma felelős, hogy hívjuk be. valamint Faix Csaba, most már mint volt Budapest Brand vezérigazgató. Van-e hozzászólás? Nincs, köszönöm, indíthatva a szavazás. Viszont. A bizottság 7 igennel elfogadta a határozati javaslatot. A napirendi pontokban az egyebek következik. Kérdezem, hogy van-e valakinek bármi közölnivaló az egyebekben? Nincs. Következő ülésünket jövő hét csütörtökön tartjuk. Köszönöm mindenkinek a részvételt.